Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai műsorunk tartalmából. A pápa reméli, hogy megújítják a Kínával kötött ideiglenes megállapodást. A Reuters hírügynökség interjúja, második rész. Ferenc pápa részvéte Ummez bíboros halála miatt. Buzgón szolgálta az evangélium értékeket. Interjú Mikácsi Krisztiánnal a családok 10. világtalálkozójáról, melyen a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye képviseletében vett részt családjával együtt Rómában.
A pápa reméli, hogy megújítják a Kínával kötött ideiglenes megállapodást. Ferenc pápa a Reuters hírügynökség újságírójának, Philippe Puyellának adott interjújában a kínai népköztársaság püspökeinek kinevezéséről is beszélt. A pápa szerint a Szentszéknek a kínai népköztársasággal kötött ideiglenes megállapodása jól halad, és reméli, hogy jövő októberben megújítják. Ferenc pápa ezt a Reuters hírügynökségnek adott interjújában jelentette ki. A 2018-ban aláírt ideiglenes egyezménynek köszönhetően, amelynek szövege jelenleg bizalmas, a kínai katolikus egyház helyzetét orvosolták azzal, hogy a pápai kinevezés nélkül beiktatott püspököket teljes szeretett közösségbe hozták Rómával. A megállapodás a pápának adja az utolsó szó kimondását, az új püspökök kinevezését illetően, ugyanakkor közös utat biztosít a püspöki jelölésekről szóló megállapodás eléréséhez. Amint a Reuters interjújának átirata mutatja, Ferenc pápa védelmébe vette a megállapodást, és elismerését fejezte ki Pietro Parolin bíboros államtitkárnak a megállapodás megkötésében játszott szerepéért. A megállapodást Parolin bíboros kezeli, aki a legjobb diplomata a Szentszéknél, magas diplomáciai rangú személy. Tudja, hogyan kell mozogni a diplomácia terén, a párbeszéd embere, és párbeszédet folytat a kínai hatóságokkal. Úgy gondolom, hogy az általa vezetett bizottság mindent megtett a továbblépés és a kiút keresése érdekében. És megtalálták azt, fogalmazott Ferenc pápa. A pápa ezt követően megvédte a kislépések politikáját, a türelemvér tanúságát, ahogy Agostino Casaroli bíboros a vatikáni Ostpolitik keleti politikájának megalkotója jellemezte a szovjet blokk kelet-európai országaival kialakított kapcsolatot a hidegháború idején. Sokan sok mindent mondtak 23. János, 6. Pál és Casaroli ellen, magyarázta a pápa. De a diplomácia ilyen. A zárt helyzettel szemben a lehetséges, nem pedig az ideális utat kell keresni. A diplomácia a lehetséges művészete és a lehetséges valóságátétele. Hozzátette, a Szentszéknek mindig is voltak ilyen nagyszerű emberei, de ezt a diplomáciát Kínával Parolin bíboros bonyolítja, aki nagyszerű ezen a területen. A jelenlegi helyzetet a szovjet rezsim 1989-es bukása előtti valósággal összehasonlítva, Ferenc pápa elmondta, hogy Kínában 2018 óta lassan halad a püspökök kinevezése, de megjegyezte, hogy vannak eredmények. Lassan halad, de néhány püspököt már kineveztek. Lassan megy, ahogy szoktam mondani, kínai módra, mert a kínaiaknak olyan az időérzékük, hogy senki sem tudja siettetni őket, állapította meg a pápa. Azt is megjegyezte, hogy a kínaiaknak azért is vannak problémái, mert nem egyforma a helyzet az ország minden régiójában, utalva a kínai helyi hatóságok eltérő hozzáállására, valamint, mert az egyházzal való kapcsolattartás módja a helyi vezetőktől függ, akik különbözőek. Ennek ellenére a pápa hangsúlyozta. A megállapodás jó, és remélem, októberben megújítható lesz.
Ferenc pápa részvéte Umesz bíboros halála miatt. Buzgón szolgálta az evangéliumi értékeket. A Szent Atya táviratban fejezte ki részvétét a brazil Claudio Umesz bíboros halála miatt, aki pápává választása estején azt kérte tőle, hogy ne feledkezzen meg a szegényekről. A pápa hálával emlékezik Umesz bíboros odaadó szolgálatára az evangéliumi értékek védelmében, melyet Brazíliában, a Vatikánban és az Amazóniai Egyház érdekében folytatott. Mindig magamban hordozom, mélyen beleívódva az emlékezetembe Claudio atya szavait, melyeket 2013. március 13-án mondott, amikor azt kérte, hogy ne feledkezzem el a szegényekről. Ferenc pápa így ír gyásztáviratában, amelyet Odilo Pedro Scherer bíborosnak, São Paulo érseknek címzett. Hosszú betegség után július 4-én hunyt el Umesz bíboros. A ferences bíboros nyugalmazott São Paulo-i érsek korábban a papi kongregáció prefektusa volt, és 87 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Papi szolgálatában kiemelt helyet szentelt az őslakos népeknek, akikért felemelt a szavát a 2019-es Pán-Amazóniai Regionális Szinóduson. A Szent Atya imádkozik szeretett testvére örök nyugodalmáért. Hálás Istennek a hosszú évekig tartó szolgálatáért, melyet odaadóan és buzgón végzett, mindig az evangélium értékek mentén. Hűséges volt a katolikus anyaszentegyházhoz minden lelkipásztori megbízatása során, legyen az Brazíliában vagy a római kúrián belül, illetve az utóbbi években elkötelezetten munkálkodott az amazóniai egyház érdekében. Azért a testvéréért fohászkodik most a pápa, aki elkísérte őt a konklávéról, a Sixtus kápolnából az áldások erkélyére, miután Jorge Mario Bergoglio-t 13 évvel ezelőtt megválasztották Péter utódául. Interjú Mikácsi Krisztiánnal a Családok 10. világtalálkozójáról, melyen a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye képviseletében vett részt családjával együtt Rómában.
A Vatikánban ezekben a napokban megrendezett Családok 10. világtalálkozóján a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye képviseletében jelen van Mikácsi Krisztián és családja is, akit szeretettel köszöntök a Vatikáni Rádió stúdiójában.
Nagy öröm számomra itt lenni a Vatikáni Rádió stúdiójában, szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és nyilván a rádiónak a munkatársait.
Nagyon szépen köszönjük. A hallgatók talán emlékeznek Krisztiánra, abból az apropóból kifolyólag is, hogy a pápa erdélyi, illetve romániai látogatása alkalmával Krisztián együtt utazott a Szent Atyával a repülőgépen, és a romániai újságírók közül ő tehette föl először a kérdést a Szent Atyának. Hát Krisztián, kezdjük talán először ezzel.
2019 nyár elején, május 30-a és június 2-a között zajlott ez az apostoli látogatása Ferenc pápának Romániában. Ugye a június 1-e volt az a nevezetes nap, amikor az erdélyi magyarokat látogatta meg Ferenc pápa, és Csíksomlyón mutatott be szentmisét.
Gondolom a 2019-es év után ez az első alkalom, hogy visszatérsz Rómába, az örökvárosba, egy ilyen jeles alkalomra, a Családok világtalálkozójára. Milyen élményekkel gazdagodtál, miket emelnél ki ebből a rendezvényből?
Valóban megtapasztaltam annak a közhelynek, kijelentésnek az igaz volt, tehát, hogy minden út Rómába vezet, illetve, hogy gyakran vezet Rómába az út, és ez jó is így, helyén is van így. Valóban 2019 után nem volt lehetőségem sem Rómába utazni, annál kevésbé Ferenc pápával úgymond személyesen találkozni, vagy ilyen formában találkozni, mint ezt most ismét megtörténik. A Családok 10. világtalálkozója alkalmával a pandémia okozta korlátozások ezt nem tették lehetővé. Maga a Rómába való visszatérés már önmagában véve nagy élmény, és nagy élmény ezen az eseményen való részvétel, annál is inkább, hogy 2015-ben, tehát 7 évvel ezelőtt az akkori 8. világtalálkozón is részt vehettem, azt akkor az Egyesült Államokban, Philadelphiában szervezték meg. Az azt követő világtalálkozó, a 9., azt Dublinban, Írországban tartották 2018-ban. Ugye ezt tavaly kellett volna megszervezzék, de ez sem volt lehetséges itt Rómában a pandémia miatt, úgyhogy egy év csúszásban vagyunk, és így a 10. világtalálkozó 2022-re került. És most ugye az egész családdal itt lehetek, a feleségemmel és a két gyermekeimmel. Az előző alkalom, amikor részt vettünk, akkor csak a kisebbik fiunk volt velünk. Nagy élmény olyan szempontból, hogy az ember ilyenkor találkozik a világ minden tájáról, minden részéről érkezett családokkal, és megtapasztalhatjuk azt, hogy hát világszerte a keresztény családok, a katolikus családok ugyanúgy élik meg, vagy ugyanúgy próbálják meg megélni a hitet, mint ahogyan mi is tesszük a világnak éppen azon a részén, ahol most élünk, ahol most életterünk van, és életünk zajlik. Nyilván a kihívások helyenként mások és másak, családtól családra különböznek, vagy nyilván az élethelyzettől függ, viszont a hitünknek a mindennapokban való megélése, az gyakorlatilag ugyanaz. Ami minket összeköt, az a hit, a liturgia, és ez a tanúságtételekben, az elhangzott tanúságtételekből is kiderült az előadásokból, a konferenciákból, amiket meghallgattunk ugye a 6. páteremben, ugyanúgy, ahogy ezt már megtapasztaltuk 7 évvel ezelőtt is az előző világtalálkozón, amelyen részt vettünk. Ott akkor nagyobb méretű volt, ugye különösen Dél-Amerikából vettek részt nagyon sokan, most kevesebb család vesz részt, ugye egyházmegyénként körülbelül egy vagy helyenként esetleg több család vesz részt, de hogy korlátozott a létszám, és ez azért úgy meglátszik, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a római események, a vatikáni események azok mindig ilyen több százezres, több tízezres, százezres vagy akár milliós méretet öltenek. Hát most egy néhány ezer ember van itt, de nyilván ez még családiasabbá teszi a hangulatot és ezt a találkozót.
Miben látod egyedi, mi voltát ennek a mostani találkozónak, azon túl, hogy ugye korlátozott számban vehetnek részt rajta a családok képviselői?
Én azt vettem észre, és azt tapasztaltam, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva kevesebb a tudományos megközelítése a különböző témáknak, és sokkal nagyobb teret kapnak a tanúságtételek. Tehát az, ahogyan a családok bemutatják, beszélnek arról, ahogyan ők maguk megélik a hitet, megélik az örömöket, megélik a nehézségeket, megélik a... nem is annyira nehézségeknek nevezni őket, hanem kihívásoknak. Hiszen igen, vannak kihívások mindannyiunk életében, kinek nagyobb, kinek kevesebb, de azt tapasztaltam, és az jön át minden ilyen tanúságtételből, hogy a Jóisten azért mindig és mindenkinek megadja azokat az eszközöket, amelyekre éppen szükségünk van ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni ezekkel a kihívásokkal. Tehát ebben látom a nagy újítását, vagy a nagy változást a világtalálkozóban, ami most éppen zajlik, hogy a tanúságtételek és a családok kapták meg a főszerepet ebben, nem pedig annyira a teológiai, tudományos megközelítése a családi életnek, a keresztény család életének.
Nemrég költöztetek Nagyváradról Nagybányára, így egyházmegyét is váltottál. Visszatérve erről a találkozóról, mi az pontosan ezekből a tanúságtételekből, amit úgy gondolsz, hogy a helyi kontextusba is átültethető, és érdemes lenne ott is alkalmazni és megvalósítani azokat a javaslatokat, vagy tapasztalatokat, amiket a világ más részéről a családok idehoztak most a Rómába?
Mindenképpen szándékomban van majd legalább egy beszámolót tartani, de az is lehet, hogy több alkalommal és több helyen meg tudjuk ezt ejteni, és egy kicsit az otthoni emberekhez is, családokhoz is elvinni ezeket az üzeneteket, amelyeket itt meghallottunk, és amelyeket ugye megpróbálunk magunkkal vinni. Én egy néhány kulcs szót ragadnék ki abból, amik itt elhangzottak, és hát ez Ferenc pápának végig az eddigi tanításában is fellelhető, vagy benne van. A legalapvetőbb talán az a megbocsátás, a megbocsátásnak a fontossága. Ezt hirdeti Ferenc pápa nem csak a családi élet kontextusában, hanem a társadalmi élet minden területén. A másságnak az elfogadása, ugye, ami nem mindig könnyű. Volt egy ilyen mai téma, hogy a megkülönböztetés, tehát hogy megkülönböztetni a lelkünkben felszólaló sok hang közül melyik Istennek a hangja, melyik az az út, amelyet Isten próbál nekünk mutatni, nem csak egyéni életünkben, hanem párkapcsolati életünkben, családi életünkben, úgy a házastárssal való kapcsolatunkban, mint a gyermekeinkkel való kapcsolatban. Egy másik ilyen kulcs szó, amit kiemelnék, az a ráhagyatkozás, tehát az Isten akaratára való ráhagyatkozás. Tehát ezek azok a kulcsszavak, melyeket ugye az elhangzott előadásokban, az elhangzott tanúságtételekből kiemelnék. Több országrész, több világrészről, több országból érkezett családok tettek tanúságot, és gyakorlatilag az szűrtem le, hogy igen, vannak hasonlóságok, vannak olyan realitások, amelyekkel a világ minden részén családok szembenéznek, vannak jellegzetességek, amelyeket egyik vagy másik helyen különös módon élnek meg családok, és itt most gondolok például, ami teljesen előjött ezekből a tanúságtételekből, az ukrajnai helyzet, ahol az Ukrajnából érkezett családok, ugye az ottani háborúval és a háborúnak a kihívásaival, nehézségeivel kell szembenézzenek. De ugyanakkor tanúságot tett olyan család is, például 6 gyermekes család, olasz család, római család, akik itt a Róma perifériáján élnek, akik befogadtak egy ukrán menekült hölgyet a lányával együtt, tehát hogy a 6 gyermek népes család mellett még mindig találtak helyet arra, hogy befogadjanak olyan személyeket, akik éppen segítségre szorulnak. Tehát, hogy ezek mind olyan példák és olyan tanúságtételek, amelyek általános érvények, egyetemesek, ugye katolikus egyház, egyetemes értékű vagy érvényű életpéldák, amelyeket elsajátíthatunk, és megélhetjük mi is a mindennapokban ott, ahol éppen vagyunk, hogyha már arra kérdeztél rá, hogy ott a helyi kontextusban hogyan lehet ezeket megvalósítani. Amit még így üzenetként magammal vinnék, vagy amit így leszűrtem, hogy miért is van szükség egyáltalán arra, hogy az egyház ilyen formában foglalkozzon a családi élettel, a családdal. Az az üzenet jött át, hogy amit az egyház mondani próbál, az az, hogy emberek, ez nem magától értetődő. Tehát egyik a hangsúlyt a jegyes oktatása, a jegyesek házasságról felkészítésére fektette az egyház valamilyen formában, megtörténik a házasságkötés, és utána mi történik utána? Az nem magától értetődő, hogy egy párkapcsolat, vagy családon belüli kapcsolat, tehát a házas felek között gyerekekkel való kapcsolat, az tökéletesen és gördülékenyen működni fog. És akkor nyilván, hogy jönnek a már említett kihívások, és jó az, hogyha az egyház ezekre odafigyel, és nem vállat von akkor, amikor valaki bajba kerül, vagy nehézségbe kerül, hanem már megvannak a kidolgozott módszerek, megvannak a megközelítési formák és módok, megvannak azok a módok, ahogyan az egyház a plébániai szinten, vagy egyesületek szintjén meg tudja közelíteni a problémát, és segítséget tud nyújtani többnyire azoknak, akik ezt kérik, de sok esetben ugye a házastársak bajba jutott, nehéz helyzetbe jutott házastársak nem kérik a segítséget. Az egyháznak az is feladata felismerni ezeket a helyzeteket és segítséget nyújtani. Nyilván, ami ebben újítás jelent, az Ferenc pápának a megközelítése, az isteni irgalmasság szemüvegén keresztül, vagy az irgalmassággal megközelítve ezeket, ugye nem ítéletet mondva, nem elítélve, hanem irgalmassággal megközelíteni ezeket a helyzeteket. Tehát beszélni, bemutatni azokat a példákat, amelyek jók, amelyek működnek, de nem elhallgatni a nehézségeket, a problémákat, sőt megoldásokat keresni, és örömömre szolgált látni most és hallani az előadások, tanúságtételek alatt, hogy mennyi olyan jó, pozitív kezdeményezés van világszerte, ahol, amint említettem, akár plébánia szinten, akár katolikus egyesületek erre koncentrálnak, erre fókuszálnak és ezzel foglalkoznak, hogy megmentsék a bajba jutott családokat, hogy támogassák, segítsék őket előre haladni az úton, hiszen erről van szó végső soron, együtt haladni előre az úton az üdvösség felé.
Nagyon szépen köszönjük ezt a tartalmas beszámolót.
Öröm volt számomra itt lenni, és ilyen formában is kicsit átadni abból, amit mi itt kaptunk ezen a találkozón.
Igen, ez nagyon fontos az otthon maradt híveknek, hallgatóinknak is, és hát nagyon örültünk, hogy 2019 után újra személyesen is találkozhatunk.
Mikácsi Krisztiánnal Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedű Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.